Vallóvalló. Beszélgetés életről és a Szentírásról. A Mária Rádió stúdiójában beszélgetünk Járai Mártonnal, református lelkésszel, a Sotel Mentálhigiénés Intézet munkatársával, lelki gondozóval és az Atroposz Mentálhigiénés Egyesület vezetőjével, mégpedig arról, hogy vajon a hitünk hogyan vezethet a mindennapjainkban, illetve melyek azok az értékek, amelyeket kapott egészen gyerekkorától kezdődően, akik azzá formálták, aki ma, és természetesen a hivatásáról is fogunk beszélgetni, sok szeretettel köszöntöm. Elsőként erről a bizonyos választott bibliai idézetről kérem, mesélje el, hogy miért ezt választotta, és ha van erre esetleg valamilyen példa a saját személyes életéből, akkor azt is ossza meg velünk.
Az idézet az így hangzik, hogy Isten országa nem úgy érkezik, hogy jövetelét megfigyelhetni az ember. Azt mondhatja az ember, íme itt van, vagy íme itt, ott van. Isten országa ugyanis közöttetek van. Valahogy számomra ez az idézet azért vált fontossá, nagyon sok arc jutott eszembe, akik megkerestek, valamennyire a saját élettörténetem is, hogy hajlamosak vagyunk az Isten országát kívülről várni, mint ahogy itt is a farizeusok kívülről várták, hogy valahogy betör a világunkba, és akkor nyilvánvalóvá válik, hogy mi jó, mi rossz, és Jézus erre azt mondja, hogy itt van közöttünk. Számomra azért vált fontossá nagyon a munkámban is, meg valahogy az életemben ez az ige, hogy meg tudjuk-e élni azt, vagy én meg tudom-e élni azt, hogy az Isten azzal ruházott fel minket, azzal a lehetőséggel, hogy az Isten országát mi jelenítjük meg, vagy hogy valóban közöttünk valósul meg, abban, ahogy viszonyulunk a másikhoz, vagy éppen abban a hiányban, ami körülöttünk van, abban rajzolódik ki, hogy milyen az Isten. És annak a lehetőségét megélni, hogy napról napra én a mindennapjaimban a körülöttem lévők között velük, vagy éppen értük, meg tudom élni az Isten országát, és akkor az megjelenik közöttünk. Lelki gondozóként sokan keresnek meg, és hát most nyilván van is egy ilyen felívelő időszaka annak, hogy nagyon sok férfi keresi, hogy mitől lesz ő férfi. Vagy van egy generáció, akik számára valahogy az apakép, az édesapa hiánya sokkal erősebb, mint a valós léte, és ezek a fiatalok keresik saját maguk életében, hogy válhatnak ők férfivá, hogy lesznek ők jó édesapák, mit tudnak ezért tenni, és ebben egy nagyon erős élmény az, hogy a Biblia ír egy szerető, jelenlévő apáról, aki egyszerre tud irányt is mutatni, de átölelni, és valahogy ebben a keresésben vannak sokan, akik engem megkeresnek.
Ön hogy emlékszik vissza arra, hogy az ön édesapja hogyan volt ön előtt esetleg egy példa, vagy hogyan formálódott az önök kapcsolata, hogy talán ön is ezt érezte, hogy az ön hitét ez meghatározza?
Mindenképp meghatározta, és először azt gondolom, hogy főleg a hiánya. Tehát, hogy ahogy én megéltem az édesapámmal való kapcsolatot gyerekként, és ez nyilván az én megélésem, de hogy valahogy mi nagyon nehezen kapcsoltunk egész sokáig. Számára a hit, vagy a keresztény hit, a vallásosság kevésbé volt fontos. Talán volt olyan időszak is, amikor nem is tudott ezzel mit kezdeni, idegen volt számára, és én mégis ebben a közegben valahogy hitre jutottam. Lelkészi pályát választottam, már egész kisgyermekként én eldöntöttem, hogy lelkész leszek, és akkor neki ez nehéz volt. Tehát emlékszem, hogy időről időre megkérdezte, hogy nem akarok-e jogi pályára menni, érvelt. És nagyon sokáig nekünk nem volt igazán jó kapcsolatunk. Most, hogy ez rajta múlott rajtam, hogy alakult, nyilván lehetne elemezni. Inkább azt hiszem, az a fontos, hogy mikor már nekem volt önállóan saját családom, fiaim, akkor egyre inkább éreztem én is ennek a hiányát, hogy nincsenek mintáim, hogy lehet jól kapcsolódni. És azon túl, hogy megpróbáltam a saját fiaimhoz kapcsolódni, azt éreztem, hogy dolgom van nekem is az édesapámmal, vagy valahogy ezt felfejteni, megfejteni, hogy hogy is alakult ez közöttünk. És addigra már a szüleim elváltak, sokáig úgy nehezen találtuk a kapcsolódást, és talán 30 éves koromban volt, amikor úgy éreztem, hogy muszáj erről beszélnünk. És egy nagyon izgalmas folyamat indult el, több beszélgetés, és azt gondolom, hogy azt az előtte lévő 30 évet, azt annak a hiányait nem nagyon lehet bepótolni. Tehát, hogy vannak nagyon jó emlékképeim gyerekkoromból, meg nehezek is, vagy amiket rosszul éltem meg, de hogy az, hogy mi leültünk beszélgetni, az nagyon sokat segített abban, hogy valamit újra kezdjünk, vagy valamit elkezdjünk. És most már azt mondanám, hogy egy jó apa-fiú kapcsolatban vagyunk, egy nagyon bizalmas, jó kapcsolatban, azzal együtt, hogy ennek megvannak a hiányai, vagy amik kimaradtak az életemnek az első részéből, vagy első szakaszából. És az Isten képre visszatérve, azt gondolom, hogy az elején valahogy a megtérésem is annak része volt a kamaszos lázadás. Tehát, hogy éreztem, hogy nekem szükségem van arra a fajta szeretetre, amire mindannyiunknak szükségünk van. És én az Istennel való találkozásban ezt mélyen meg tudtam élni, vagy tudtam kapcsolódni, tudtam megélni azt, hogy engem Isten mélyen elfogad és szeret. És akkor, ahogy elindult ez a kapcsolódás édesapámhoz már így felnőtt fejjel, akkor ez a kép nyilván úgy kiegészült, vagy sokkal több mindent megéltem abból is, hogy ahogy ő apa tudott lenni, amiket ő tett, mi az, amiben érték van, kincs van, amiből én tudok épülni, tanulni, vagy hasonlóan csinálni.
És minek volt köszönhető az, hogy már egészen fiatalon, mondta, hogy kamasz fejjel, a lelkészi pálya érdekelte?
Vagy már mi? 6 évesen.
És az hogy történt? Vagy kinek a hatására?
Minden nyáron a nagymamámnál nyaraltam szerencsén, és hát ez egy vicces történet, de mégis van benne valamilyen kegyelmi megszólítottság. Hogy én azt éltem meg, hogy a nagymamámnál ott a szomszédasszonyok összeülnek, és megy a nagy beszélgetés, de ezek nem igazi párbeszédek voltak, hanem mindenki a saját monológiát mondta, és amint az egyikük levegőt vett, a másik folytatta, de nem az ő történet, mindenki a saját történetét, és csak gyerekként azt érzékeltem, mert mindegyik nagyon érdekelt, hogy most három ember, három párhuzamos szálon mondja a magáét. És ezek ilyen, hát ahogy az idős asszonyok ott tracspartit tartottak, és vasárnap mindig elmentünk templomba, és ezek az idős nénik együtt ültek a templompadba, és megjelent a lelkész Palástban, felharsant az orgona, és ezek az idős nénik csöndben voltak. És mindenki a lelkészre figyelt. És gyerekként én csak annyit érzékeltem, hogy ez valami nagyon fontos dolog, ami itt történik, hogy a szószéken. És akkor ebben volt valami, tehát ebben van valami bájos gyermeki, ami izgalmas, hogy nekem ez megmaradt ott gyerekkoromtól kezdve, hogy ez valami fontos dolog, és azt hiszem, hogy a nagymamám hitén keresztül, vagy ahogy ő imádkozott, ahogy ő a saját nehéz élethelyzetében folyamatosan Istenhez kapcsolódott, és ebbe bevont engem, az egy valódi ilyen bevonódottsággá vált. És akkor megmaradt. Emlékszem, 8-osztályos gimnáziumba jártam, és kérdezték, 10 évesek voltunk, hogy ki mi lesz, és én mondtam, hogy lelkész leszek, és hát mosolyogtak, de hogy 8 év végén leérettségiztem, és felvettek a teológiára. Tehát ez megmaradt. A kéte is megmaradt, tehát évről évre én is végig gondoltam, hogy miért nem jogász, miért nem valami más.
De... És akkor mondta, hogy a szülei azért ezt nehezen fogadták el.
Édesapám nehezen, édesanyámnak azt hiszem ez inkább öröm volt. Uh-huh. Sőt, abban biztos vagyok, ezt ő jelezte is, uh-huh, hogy ő örült ennek. De utána azt éreztem, hogy tehát nem volt egy ilyen nagy ellenállás, csak édesapám mást szánt volna, vagy másnak, uh-huh, örült volna. De utána ő is elfogadta, vagy, uh-huh, nem lett ebből komolyabb konfliktus.
És mi adta az erőt abban, hogy ebben kitartson?
Azt hiszem, hogy a legfontosabb az az, hogy amikor az evangéliumról beszélünk, nagyon sokszor az jön elő, hogy de jó, nem kell félnünk a haláltól, mert hogy örök életünk van. és hogy a halálnak nincs olyan nagy ereje, mint azt gondolnánk, és az én legmélyebb félelmem inkább ahhoz kötődött, hogy én az élettől félek, hogy hogyan lehet valahogy olyan életet élni, amire utána azt tudom mondani, hogy igen, ennek így volt értelme. És mindig, amikor az Isten kapcsolatomon keresztül csináltam a dolgaimat, végeztem mindazt, amit tettem, kapcsoltam gyülekezethez, az ottani dolgaim, feladataim, vagy ahogy megéltem mélyen az Isten kapcsolatot, ott mindig ez a félelem oldódott bennem, vagy azt éltem meg, hogy lehet tartalmas életet élni. Számomra az evangélium, és lehet, hogy így kapcsolódik ez az igerész is ide, hogy az, hogy én az életemben már megélhetek egy olyan életet, ahol az Isten országa megjelenik, minőségileg megjelenik, az szerintem örömhír. És mindig, amikor ebből valamit is meg tudtam élni, vagy ezt kapcsolódni, akkor azok voltak azok a kegyelmi pillanatok, amiben azt éltem meg, hogy igen, ez jó, helyemen vagyok.
És a teológiai tanulmányok után hogyan alakult?
Én úgy mentem a teológiára, hogy én börtönlelkész akarok lenni. Ezt nem egészen tudom, hogy alakult, csak azt éreztem, hogy valahogy az a feladatom van. És így érkeztem a teológiára. És a teológia ideje alatt én választottam, és lehetett specializálódni, és nekem ez a pásztorál pszichológia, a lelki gondozás volt, tehát kevésbé az ilyen dogmatika, vagy a nyelvek, az egzegézis, az ilyen elméleti tanulmányok, hanem a gyakorlati oldal, és ott sem a hitoktatás, vagy a prédikáció, hanem a lelki gondozás. Uh-huh. És akkor bejártunk talán 2 éven át börtönbe gyakorlatozni. És
a bejártunk többen? Tehát ilyenkor van egy vezető, akinek...
Ott volt, éppen abban az időben, amikor én jártam, akkor volt valaki, akinek az oktatók között, akinek a börtönpasztoráció volt a szakterülete, és akkor ő indított olyan szemináriumot, ahol bejártunk rendszeresen.
Az első ilyenre emlékszik? Az legelső alkalomra?
Ami nagyon megmaradt, egy olyan alkalom, ahova... Ugye ez büntetés végrehajtás most már nagyon sokat változott. Tehát azt gondolom, hogy ma Magyarországon a börtön missziós lehetőségek, a börtönpásztoráció sokat fejlődött. De hát emlékszem, hogy bementünk a szemináriumon a budapesti börtönbe, és hát gyakorlatilag a második emelet baloldali oszlopát kirendelték, hogy akkor most ők jönnek lelki gondozásra. És emlékszem, volt egy nagyon magas 2 méteres olyan fogvatartott, aki hát mikor bejött már, akkor kiabált, hogy semmi értelme, minek kell őnek itt lenni, és akkor a szeminárium vezetőnk mondta, hogy rendben, elfogadja, hogy akkor ő beszélgessen vele. És letelt a 1,5 óra, és ez a fogvatartott úgy ment el, hogy hát nagyon vár minket vissza, és hogy milyen jó volt neki ez a 1,5 óra. És ez úgy nagyon megragadott, és ezzel párhuzamosan az is megragadott, hogy amikor én voltam benn, vagy én beszélgettem rabokkal, továbbra is nagyon mélyen megérintett a helyzetük, azt éreztem, hogy szükségük van a segítségre, szükségük van nagyon a kapaszkodókra, és azt is éreztem, hogy nem az én területem ez. És hogy bár ezért mentem, vagy... Nem pont ezért mentem, de hogy mégiscsak az volt az elhatározásom, hogy börtönlelkész legyek, de hogy ez a 2 év nekem segített abban, hogy továbbra is szívügyem. Az apósomék vezetnek egy kis alapítványt, ahol a börtönből szabadultaknak egyfajta ilyen átmeneti házat csinálnak. Nagyon értékesnek tartom és fontosnak ezt a munkát, de hogy valahogy az én elhívásom, vagy az, ahol igazán az én ajándékaim ma tudtam kamatoztatni, az nem ez. És ehhez jó volt ez a 2 év megtapasztalni. 3. évre, és ez a teológiai képzésnek legalábbis itt, én Budapesten végeztem a református teológián, Károli Egyetemen. 3. évre nagyon sokunknak ez az idealizált, sokszor még azért ilyen gyermeki hite, a sok mindenféle teológiai tudomány által meg lett bombázva. És 3. évre sokunk kereste, hogy is van a személyes Isten kapcsolatunk, vagy hogy vagyunk ebben. És én 3. éven emlékszem, hogy volt egy olyan időszak, ami nagyon nehéz volt talán 3/4 év is volt, amikor én nagyon elvesztettem, hát, hogy elvesztettem a hitem, ez egy nehéz kérdés, de hogy a kapaszkodókat mindenképp, vagy a kapcsolódást Istenhez. És emlékszem, hogy annyit tudtam minden egyes nap, ezt így hitelesen bevállaltam, hogy minden nap annyi volt az imám, hogy Istenem, ha vagy, mutasd meg magad. És hogy a harmad évem nagy része így telt el. És nekünk ez nehéz, mert közben kellett menni gyakorlatra, a húsvétkor prédikálni, az evangéliumról beszélni, és mindezt ebben a kétségben. De hogy azt gondolom, hogy valahogy ez a hívő ember életének része, ezek a, amikor az Isten rejtőzködik, hogy ezt nagyon sokan átéljük. Én nekem, ami, és ezt látom, hogy másoknál is nehéz, hogy van egy idealizált képem arról, hogy ha én az Isten szeretem, az Isten szeret engem, akkor vannak automatizmusok, amik működnek. Tehát, hogy és akkor erre tudunk igéket választani, hogy aki az Isten szereti, annak minden javára van, meg hogy az Isten megvéd bennünket, egy hajunk szála nem esett le a fejünkről, anélkül, hogy ő tudná. És akkor vannak azok a pillanatok, ahol azt érzem, hogy kihullott a hajam, és az Isten ezzel nem foglalkozik. És akkor megkérdőjelezem, hogy akkor vagy nem jó az Isten, mint ahogy gondoltam, vagy nem létezik. És
akkor mi hozta mégis vissza ezt a dolgot? Mitől jött még egy fordulópont, amikor mondjuk olyan történt, amitől érezte?
Ez nagyon hogy érdekes, hogy nagyon sok logikus kérdésemre nem kaptam választ. Tehát, hogy annak a feszültségét elhordozni, hogy ebben a világban, amikor körbenézünk, és annyira tudnánk jó mindenhatóként viselkedni, és tudnánk, hogy milyen egy igazi jó mindenható, és az Istenre azt mondjuk, hogy mindenható, és nem úgy működik, ahogy mi szeretnénk, és nem az történik, amit mi várnánk tőle, hogy ezekre én nem tudok logikai magyarázatot, vagy magam számára nem találtam. De hogy egy nagyon mély meggyőződés megérkezett arról, hogy az Isten jelen van, és néha rejtőzködésben van jelen, néha kereszten van jelen, és néha a szenvedőkkel van jelen, és nem a győztesekkel, és ennek a feszültségnek az elhordozása. És végül is az evangélium is erről szól, hogy az Isten a szenvedése által mutatta meg a legnagyobb erejét, és valahogy ezt az egész világ hordozza, vagy hogy ezt így mi is hordozzuk. És jött egy nem logikai válasz, de hogy egy nagyon mély megélés arról, hogy az Isten mégig csinálta velem ezt a 3/4 évet, és az egy dolog, hogy nem tudtam hozzá kapcsolódni, vagy nem érzékeltem, hogy ő kapcsolódik hozzám, de hogy végig jelen volt. Ami még segített, hogy én akkor már rendszeresen jártam a feleségem, ő az ELTÉ-n végzett, és van egy Magyar Evangéliumi Keresztény Diák Szövetség nevű szervezet, és ők bibliaköröket szerveznek egyetemeken, és én az ELTE bölcsész bibliakörébe jártam. És nekem nagyon felüdítő volt nem teológusokkal kinyitni a Bibliát és olvasni, hanem valahogy egy bölcsésszel kapcsolódni, vagy egy átlag egyetemistával együtt olvasni, más szemüvegen keresztül látni, nem úgy egy-egy ige szakaszt, mint amiről majd 2 hét múlva valamit mondanom kell, hanem azt vizsgálni, hogy vagyok én ebben, vagy hogy szól ez rólam, hogy tudok én ehhez személyesen kapcsolódni. És azt hiszem, hogy ebben a 3/4 évben nekem ez a közösség nagyon sokat adott. Az ő hitük, az ő türelmük, hogy látták, hogy itt van egy teológus, aki teljesen elvesztette a tájékozódást az Isten kapcsolatában, és hogy mondták, hogy rendben van, és mellettem voltak ezen az úton. Tehát azt gondolom, hogy a közösségnek is nagy szerepe volt ebben. És akkor, ahogy ebből így egyre inkább felépültem, talán ez se jó szó, de ahogy megerősödött újra az Istennel való kapcsolatom, akkor utána úgy tudtam már kimenni 5. év végén gyülekezetbe, hogy azt éreztem, hogy ez egy élő, szoros Isten kapcsolat.
És hogyan van hatással erre az Isten kapcsolatra azok az alkalmak, amiket lelki gondozóként megél?
Egyre erősebben élem meg azt, hogy amikor lelki gondozói beszélgetésben vagyok, akkor mindig egy határig tudok én kísérni. És hogy ami valójában történik egy lelki gondozásban, az, hogy egy nagyon biztonságos teret teremtünk annak, hogy lehet az, ami van. Hogy nem kell tagadni semmit, hogy lehet nagyon mélyen, őszintén együtt elhordozni azt, ami nehéz, amiből éppen nincs, nem látszik kiút, vagy nem látjuk azt, hogy merre tovább. És hogyha mi ezt, én ezt hittel tudom hordani, vagy úgy tudok jelen lenni, hogy igen, ebben vagyunk, mint ahogy én magam is megéltem, hogy létezik ez az állapot, és ezt az állapotot tudjuk együtt biztonságosan hordozni, és sokszor a lelki gondozó semmi mást nem ad, nem kiutat javasol, csak jelen vagyok, és nem esek kétségbe.
És akkor ez már egy segítség lehet.
Azt gondolom, hogy ez egy nagyon nagy erőforrás, mert hogy abban meg nagyon hiszek, hogy mindannyiunkban ott van teremtettségünkből fakadóan egy olyan mély Istenhez kapcsolódás és erő, amire ha rátalálunk, akkor ez sokszor kiút. És amit megélek ezekben a pillanatokban, hogy ott vagyunk, és csak azt érezzük, hogy az a beszélgetés, ami köztünk zajlik, azt Isten hallja, arról ő tud, és neki van, hát nem ezt mondanám, hogy gondolata, de hogy itt is a jelenlét. Tehát, hogy ő jelen van ebben, és hogy ő is erőforrás, sokszor ő az, aki ki tud mozdítani, el tud indítani, de hogy ez nem lehet az én hitem, tehát az én hitemből más nem fog tudni kimozdulni, hanem türelmesen várni, hogy ki megtalálja azt, hogy ő hogy kapcsolódik ebben a helyzetben a saját erőforrásaihoz. Nyilván ez olyankor nekem is könnyebb, amikor olyan keres meg, akinek élő Isten kapcsolata van. Amikor nincs, akkor ahhoz az erőforráshoz, ami neki van, az egy más kérdés, hogy én megélem ebben az Isten kegyelmét, vagy az Isten jelenlétét, és lehet, hogy akkor az Isten kapcsolat csak rajtam keresztül van valahogy jelen. Az mindig egy ilyen megajándékozottság, amikor együtt tudunk valahogy hálát adni annak, hogy az Isten itt van, és működik, és segít.
És hogyan végzi ezt a munkát? A SOTE intézményén belül, vagy az egyesületen belül, hogyan kell elképzelni a mindennapjait?
Mi az intézetben ott felnőtt képzés, szakirányú továbbképzéseket csinálunk, tehát van egy mentálhigiénés szakirány, ami gyakorlatilag orvosok, jogászok, tanárok, szociális munkások, tehát hogy nagyon sok szakmából jönnek, és van egy lelki gondozói szakirány, ami meg hitéleti felsőfokú végzettségűeknek, tehát papok, szerzetesek, hitoktatók, lelkészek, és mi ott segítünk abban, hogy ki a saját szakmáján belül a lelki gondozásban fejlődjön, és mentálhigiénés szemlélettel tudjon osztályfőnökként jelen lenni az osztályában, vagy plébánosként, szerzetesként a saját közösségében észrevegye azokat a szükségeket, és tudjon rá valahogy szakszerűbben is, meg saját számára jobban átgondoltan, integráltabban jelen lenni lelki gondozóként. Ez az, ami a munkámnak az oktatási része, és ennek az intézetnek van ez az egyesülete, az Antroposz Mentálhigiénés Egyesület. Ott pedig, hát ez így az egyetemi elvhez is tartozik, de mi is így gondoljuk, hogy olyat tanítsunk, amit csinálunk is. Tehát, hogy ott meg minket kereshetnek meg, és sokan meg is keresnek.
Köszönöm szépen a beszélgetést, Járai Mártonnal beszélgettünk református lelkésszel, lelki gondozóval.
Ha további személyes vallomásokat szeretnének meghallgatni a megtérésről, ismert s kevésbé ismert emberek tanúságtételeit, megtehetik a Mária Rádió honlapján az életvezetés menüpont alatt található tanúságtétel csempére kattintva. www.mariaradio.hu
Lélek hangja.
16 óra 25 perc. Jó hírek. A Mária Rádió egyházi hírösszeállításait hallják.
Köszöntöm a kedves hallgatókat, Kovács Barna vagyok, a Jó Hírek mai szerkesztője.